szeretet Isten fia, Szent keresztet szívem hívja, Jézus az, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek.
Jézus az, hogy hozzád
térjek,
veled
halljak, veled éljek.
Dicsérőség Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm minden nevében dr. Varjányi Béla professzor urat, a Biblia évében. Nagyon örülünk annak, hogy sors tudott kerülni arra, hogy elfogadására köszönöm, hogy eljöjjön hozzánk a Végül Egyház megyébe, ebben az esztendőben. Hát nem akarom így hangsúlyozni, nyilvánvaló, hogy ebben a Biblia évében az ember körülnéz, hogy kik azok, akik a szentírással többet foglalkoztak, annak a tudorai, és hát biztos, hogy az első közel a Béla bácsi. Azért mondom így, mert hát nekem tanárom volt annak idején, annak is köszöntetem őt, meg talán sokaknak másoknak is még. Köszönöm előre is már, hogy itt elért közénk, a sok munkálkodását, meg ami még lesz, ahhoz szükséget kívánok ebben az esztendőben különösen is. És már is szeretettem az érzékelését.
Köszönöm szépen, férfelesül, dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kanonok atyákat, főtisztelendő atyákat, nyugdíjas atyákat. Hát szóval én volnék Tarjányi Béla, aki nem látott, amint Félszperes úr említette, voltak, akiknek volt szerencséjük közelebbről is találkozni velem, és ő nincs egyedül köztetek. Bocsánat, megkérdeztetem, hogy 65 évnél. Ki idősebb az atyák közül? Szeretettel köszöntöm őt, 65. Szeretettel köszöntöm őket, ez azt jelenti, hogy ők már legalább 40 éve. 60, 20.
80.
Hát 25 körül szentelték, és 65 évesek, akkor olyan 40 körül szolgálták az Úr szőlőjét, és lehet, hogy van, aki 60-80 is. Kérdésem az, hogy megengedik-e az nálam idősebb atyák, hogy hegeződve beszéljük?
Jó.
A többieknek meg én felajánlom, hogy hegeződjük. Nem szeretek nagyon hivatalos hangnemben beszélni. Paptestvérek előtt mindig meghatottan állok, hiszen az egyház oszlopai építői egy életen át. És pont ott, ahol a dolog a legnehezebb. Az élet a harc sűrűjében. Küszködés. Mi tanárok a katedráról látjuk kicsit messző világot. Én testvérek, ti viszont megküzdötök nap, mint nap. Az élettel, az evangélium terjesztésért, az emberekkel, saját nehézségeitekkel, bajaitokkal, a világ ellenségeskedésével. Nem vagyok hivatott, hogy munkátokért én mondjak köszönetet, de mégis engedjétek meg, hogy köszönetet mondjak. A Biblia éve van. Természetes, hogy a mai rekollekciónk témája elsősorban a Szentírás lesz. Az egri menetrend az volt, hogy egy előadás után a gyónás és hóra, és akkor litánia, és akkor még egy előadás. Így van itt is, és utána valami rekreáció vagy hazamenete. Akkor ezt tartanánk be itt is, és igyekszem akkor úgy irányítani, hogy 11 előtt vagy tájt el tudjuk kezdeni a gyónási alkalmat és a litániát. Nem szeretek, eleget ülök a katedrán, illetőleg ott se a katedrán. Jobb szeretek mászkálni, bár lehet, hogy jobb lenne, szebb lenne, méltóságosabb lenne, de hát inkább megengeditek, izgek, mozgok, meg egyáltalán közelebb jövök az atyákhoz. Bocsánat. A két előadás során először magáról a Szentírásról szeretnék beszélni nektek. Témában jutunk, ameddig jutunk, igyekszem az első előadásban ezt befejezni leszárni, és akkor a második előadásban lenne szó a biblikus lelki pásztorkodásról, rövidebb szóval Biblia apostolságról, és Biblia társulatról, és a Biblia évéről, meg a Biblia évével kapcsolatos kezdeményezéseinkről, meg történésekről néhány szóban. Jelzem előre, hogy itt a Biblia társulat kiadványaiból hoztam néhány dolgot szünetbe, vagy előadások után, aki gondolja, vihet belőle. Nem is tudom, hogy mit ajánljak különösképpen, egyet majd fogok az aranybibliámat vitogtatni, meg mást is bemutatni, de alapjában véve szerény kiadvány listánk azért a Biblia ügyét szolgálja. A Szentírásról. A Szentírás az egyházban. A Szentírás olvasása. A Szentírás mint erőforrás. Második rész, a Szentírás közösség teremtő ereje. A Szentírás jelenléte, Jézus jelenléte a közösségekben. Az első előadás főbb gondolatai ezek lesznek. Bevezetésképpen azonban szeretném azzal kezdeni, hogy hogyan is született a Szentírás, és hogyan is született a négy evangélium. Jézusnál kezdtem, ez érvényes lesz az Ószövetségre is. Jézus második isteni személy emberként földön élt, egy darabig csöndben, aztán a nagy nyilvánosság előtt valahogyan élt. Hogy hogyan, azt el tudjuk képzelni, csak képzelni tudjuk. Úgy, ahogy egy embernek Isten akarata szerint élnie kell. Tökéletes szeretet, mások szolgálata, elfogadása, segítése. Társakat keresett, és a társakkal együtt töltött azután néhány esztendőt. Együtt sok időt, nagyon sok időt együtt töltöttek, együtt voltak. Amikor kiválasztotta a tanítványokat, azt mondta, hogy úgy írja az evangélium, kiválasztott 12-t, hogy vele legyenek Ószövetségben, a vele lenni az Istennel kapcsolatos, a teljes odaállás a másik mellé, életközösség. Ez a kis csoport élt valahogyan. Hogyan élt? Jézus gyógyított, az apostolok ott voltak, látták, egész éjszakát átimádkozott, az apostolok tudták, vagy vele imádkoztak. Embereket, ez elment látogatóba, ment lagziba, apostolokkal együtt. Éltek. Hogyan? Ez, mint később kiderül, ez egy újfajta életmód volt már. Erről beszél aztán, amikor az Isten országáról beszél. Akin kell, segít, aki kérdez, arra válaszol, annak válaszol. Ha botrány van a templomban, kipucolja. Szóval él. Elsődleges, hogy volt egy új élet. A második az, hogy erről ő beszélt is. Legtöbbet szűk körben azokkal, akik vele együtt voltak, beszélgettek. Emberek vagyunk, tehát amit csinálunk, ahogy élünk, azt értenünk kell. Tehát erről a beszél. Ő is beszélt, hogy most mit csinálunk, miért így élünk. Beszélt a szűk körnek, de beszélt másoknak is, hogy mi hogyan élünk. Példabeszédek sora, példabeszédek megmagyarázása. Tehát a második lépés az, hogy ugye volt egy élet, amit éltek, utána erről beszéltek. Nem akarom mondani, hogy tanít, mert annak már olyan hivatalos. Beszélt róla. Hogy megértse az, aki már részt vesz, meg az, aki meghívást kap erre az élet. Hogy megértse. És Jézus halálával, feltámadásáig ez csak ezt történt. Éltek és megbeszélték. Jézus halála után ez folytatódott, azt lehet mondani, még 3 évtizedig. Éltek valahogy, erről beszéltek, de egyszerre csak szükségessé vált, hogy le is írjunk ebből a beszédből valamit. Legkorábban miért volt rá szükség, mert Pál nem bírt elmenni mindig mindenhová. Akkor nem szóban beszélt, hanem levelet írt. Hogy Jézus mit mondott, mit tanított vele, mit történt, hát azt legszívesebben azoktól hallották, akik ott voltak, szemtanúk. De nem jutott már mindenhová. És az is félő volt, hogy ugye a sokszori továbbadás után elferdülnek a dolgok, nem lesznek többé pontosak. Úgyhogy akkor le kellett egyszerre csak írni. 20-30 esztendővel, 60-as, 70-es években születik meg az első viszonylag teljes leírás. Ezt megelőzi egy beszédgyűjtemény feltehetően. Követi másik két evangélium, Márk evangéliumát, és a század végén meg János is ír egyet. És nagyon jól tudjuk, hogy ez abszolút töredéke annak, amit ők beszéltek. Amit Jézus elmondott tanítványainak, meg a híveknek, meg a tömegeknek, hát ezt fel lehet olvasni pár óra hossza alatt, fél nap alatt. Már pedig legalább 3 esztendőig ő azért ennél sokkal többet beszélt és tanított. János oda is írja, hogy hát ha mindent leírnánk, akkor a világ összes könyvtára tele lenne vele, vagy az se lenne elég. 3 év alatt mi minden történt, mennyit mi minden beszéltek. Annak egy töredéke került írásba. De ez óriási kincs. Ez óriási kincs, mert örök időkre fixálódott egy pillanat az ősegyház életéből, ugye visszatekintve ez egy pillanat. Az első század második felének az ige hirdetésének egy töredéke az új szövetség. Ekkor már százával vannak közösségek, muszáj levelet írni, muszáj az evangélium. az emlékeket írásba foglalni, és azt aztán másolják el olvassák, és ettől kezdve, ugye nincs már szemtanú, ettől kezdve ezt veszik elő, és ezt olvassák föl, és ehhez kötik a beszédet. De el ne felejtsük, ekkor is az elsődleges az élet, a másodlagos a tanítás, a második a tanítás. Most már mire támaszkodik a tanítás? Az írott anyagra. Ezt szerettem volna előre bocsátani, hogy világosan lássuk, hogy a Szentírást megelőzi az az élet, amit Jézus elkezdett. És a Szentírást, az új szövetséget, ha nem is előzi meg, de körbefonja az egyház tanítása. Ezért nem lehet kidobni az egyház tanítását és a hagyományt. Mert mondhatni, elsődleges a tanítás, a szóbeli, ehhez támpont segítség a leírt anyag. Mi tudatosan azt gondoljuk, hogy a Szentírás az alap, és akkor erről beszélünk. Valójában fordítva van, mindig beszélt, tanított az egyház, és ugye 1920 éve van támpontunk, az ő szövetség. Mi ez a támpont? Az akkori igehirdetésnek egy kicsi részlete. De óriási érték, mert ehhez lehet igazodni örök időkre. Most ez az Ószövetségben ugyanígy érvényes. Mózes meggyőzte az embereket, hogy menjünk ki Egyiptomból, meg a fáraót, annak mennyi mondja szerint. Kimentek, szövetséget kötöttek Istennek. Hát ez egy életforma, amit elkezdte. Ehhez Mózes nagyon sokat beszélt. És a beszédeinek a töredéke, meg az általa hozott szentesítés törvényeknek egy töredéke, hát elég teredelmes, de mégiscsak azt lehet mondani, hogy töredéke Mózes beszédeinek, ami később írásba rögzítésre került. Vagy a profétáknál. A profétál, ami van egy helyzet, egy élet. Jönnek a babiloniaiak, és a várost le fogják rombolni. Van egy élet. A proféta mit csinál? Isten nevében kiáll és beszél. A második lépés. És hát akad egy ügyes kis irodiák a báruk, aki ebből valamit leír. De hát amit Jeremiás prédikált, annak ez is egy töredék. Tehát ezt soha el ne feledjük, hogy amit mi csinálunk. Ezzel nem a Szentírást akarom lekicsinyíteni, hanem rámutatni arra, hogy ez az életről szól, méghozzá az új szövetség az első század utolsó harmadában történő igehirdetés és életről, az új szövetség meg a korábbiról. Elsődleges volt az akkori élet, meg a Jézus élete, meg a tanítványok élete, meg az ősegyház élete, meg a később az egyház élete. Másodlagos, hogy még nem volt Szentírás, addig beszéltek róla, amióta van Szentírás, arra támaszkodva folyik a tanítás. És ez a megírásba foglalás, ez aztán folytatódik, hiszen pápai dekrétumok, zsinati határozatok mindig is voltak, ma is vannak, Szentatya saját nevében, vagy az egyház nevében, ugye körleveleket ad ki, vagy saját maga könyvét adja közre. Tehát az írásba foglalás ma is megtörténik, folytatódik, csak hát természetes, hogy ezeket más súllyal vesszük számba, mint az ősegyház tanításának ezt a vetületét, ami az Újszövetségben megtalálható. Na, hát ezek után beszélnék magáról a Szentírásról. Isten irántunk való szeretetének legcsodálatosabb megnyilvánulása a második isteni személynek, Isten fiának megtestesülése. Isten ennyire közel akart jönni hozzánk. Emberként élt köztünk Isten fia. Társunk lett, megtanított arra, hogy hogyan lehetünk mi is társai Istennek. Kereszt halálával megmutatta, hogy Isten mennyire szeret bennünket. Föltámadásával biztosított bennünket arról, hogy mi emberek is részesülhetünk Isten örök, szeretettől áradó életéből, és nem csak részesülhetünk, hanem élhetünk ugyanolyan szeretettől áradó életet. Mivel azonban az ember értelmes, gondolkodó lény, Isten nem elégedett meg azzal, hogy pusztán testi mi voltunkat vegye magára és szentelje meg. Közénk jött, testet öltött az ő elképzelése, gondolata, igazsága is, emberi szó, tanítás formájában is. Először a proféták által, majd fiának tanítása által, amint a zsidóknak írt levél szerzője ismert szövegben rámutat, sokszor és sokféle módon, ilyenfajta köszönöm, sokszor és sokféle módon szólt hajdan Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a napokban pedig fia által szólt hozzánk. Nem véletlen, hogy János evangélista igének, szónak nevezi Jézust. Logosz, beszéd, szó. Igé van legtávolabb az eredeti szövegtől. Kétféle megtestesülésről beszélhetünk tehát. Az emberi testben való lét felvételéről, és az emberi szó, beszéd, írás formájában való megtestesülésről. És tudjuk, hogy Isten fiának földi jelenléte nem szűnt meg azzal, hogy a feltámadott visszatért az atyához, távozása után velünk maradt az oltári szentségben, emberi testi mi voltában, a Bibliában pedig emberi beszéd, szó, írás formájában maradt velünk. Ezért szögezi le a II. Vatikáni zsinat határozata, az egyház mindenkor úgy tisztelte a Szentírást, mint magát az Úr testét. Zsinat mondja, atyákat idézve. Főleg a Szent Liturgiában szüntelen veszi és nyújtja híveknek az élet kenyerét. Mind Isten igéjének, mind Krisztus testének asztalára. Elérkezett az idő, hogy ezt most végre komolyan vegyük. Az élet kenyerét két formában nyújtja az egyház, és nyújtjátok ti, főtisztelendő testvérek, híveknek, veszitek magatokhoz, és nyújtjátok két, az élet kenyerét, az élő vizet. Két formában, mind Isten igényének, mind Krisztus testének asztalára. A Szentírásban további idézet, ez most aranyszájú Szent Jánostól, a Szentírásban megnyilvánul az örök bölcsesség csodálatos leereszkedése, hogy megértsük, mi kimondhatatlan jóságos az Isten, és mennyire igazodott hozzánk beszédmódjával, amikor gondosan törődött természetünkkel. Jeleníts, atya, Piarista professzor, kollégám, beszélt, véletlenül hallottam a valamelyik TV-csatornán, és azt fejtegette a Bibliával, a Bibliaival kapcsolatban, hogy a Biblia is tökéletlen beszél Istenre. Mert olyan dolgokról beszélünk, amit igazából nem lehet ki mondani a maga valójában, teljességében. Ugye Jézus emberi testet vett föl, ezzel is véges lett, és emberi beszédet ben próbálta, igyekezett elmondani, hogy miről van szó, és ez is megmarad mindig az emberi beszéd korlátai között. Isten igéi ugyanis emberi nyelveken szólaltak meg, és így az emberi beszédhez hasonultak, ahogy egykor az örök atya igéje az emberi gyönge test fölvételével emberekhez lett hasonlóva, ezt már a zsinat mondja. Ha ezt végre komolyan vesszük, akkor talán elkezdünk a Szentírásra kicsit másképp nézni. Mert a Szentírás ezek szerint Jézussal való találkozás. Meg a gondviselő Istennel, aki az Ószövetségen keresztül beszél. Hivatalosan, amikor találkozunk, amikor a Szent Liturgiában a Szentírást felolvassuk és arról beszélünk. Amikor az egyház közösségben, a Szent Liturgiában a Szentírást, az evangéliumok szövegét ünnepélyesen felolvassuk, Istennel, az ő igéjével, Jézussal találkozunk. Ugyanolyan mély és valóságos találkozás ez, mint amikor a közösség tagjai részesülnek Krisztus szent testében. Ugyanolyan mély és valóságos találkozás. Csak más forma. A kétféle találkozás között azonban van egy nagyon jelentős különbség. Amikor magunkhoz veszük az oltári szentséget, megáldozunk, vagy a hívő megáldozik, inkább beszélek a hívőről, mert mi papok nem érünk rá akkor imádkozni, adorálni. Már lessük az órát, hogy jó lesz, bocsánat, ez van, tudom. Mert rohanni kell a másik filiába. De vegyünk egy hívőt, megáldozik, letérvel utána, és eltűnik a világ, és átöleli Jézust, és gondolkodik, és imádkozik, és köszönetet mond, hálát ad, érzi Jézus. Nem, hogy közel van, hanem egyesült rá. És amiket gondol, és amiket mond, imádkozik, azok lehetnek nagyon szépek, de mindez ő gondolatai, az övé. És hogyha a Szentírást kinyitja az evangéliumot, és elkezdi olvasni, akkor meg Jézus szólal. Amikor megáldozunk, akkor ki garantálja azt, hogy a mi kéréseink, hálaadásaink nem önzők, nem végesek, nem egyéni szempontúak. Nagyon is sokszor előfordul, hogy csak azt kérem, ami nekem szükségem van, a bajoktól szabadíts meg, Uram, ami jól esett, azt megköszönöm, ami nem esett jól, azt elpanaszolom, hogy ja Istenem, mi nem úgy csináltad, ahogy szerettem volna. Mind-mind belőlem fakadnak ezek a gondolatok, amikor én megáldoztam. És amikor a Szentírást kinyitom, az evangéliumot olvasom, akkor meg megszólal Jézus. Tényleg ő. Igaz, hogy az ősegyház tolmácsolásában, meg az evangéliumot tolmácsolásában, de ő szólal meg. Hát azért ez óriási. Akkor biztos lehetek, hogy most ő mondja, hogy bocsáss meg, menj vele két annyira, szeresd az ellenségedet. Az úgy nekem, ne, egyébként nem jutna eszembe, jó, most már az evangéliumot ismerem, néha talán eszembe jut, de onnan származik, ugye, Jézustól. És ő már kevés ember jönne erre rá, hogy ilyeneket gondoljon. Na hát, én csak azért is, hogy az ellenségeimet szeretni fogom, és valaki magától felfedezni. Hát nem fedezik. Jézus. Tól származnak ezek a gondolatok. Ez az óriási különbség ebben a találkozásban. Értelmi szinten találkozunk vele, és akkor ő beszél. Óriási dolog. És erre ne lehetne azt mondani, hogy Jézus jelenléte, hogy Jézussal ez bensőséges találkozás. És közben ez a találkozás, ez a Szentírás hallgatás, ha felolvassuk és ünnepélyesen is magyarázzuk, megolvassuk a Szentírást, a szöveg, ez az írás nem olyan írás, mint a többi. Ez a szó nem olyan, mint a többi emberi szó. Ennek a szónak ereje van. Ezt már Isten korán, hamar elmondta, például Izajásnál, mert amint lehull az eső és a hó az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megitatja a földet, termékenyé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, úgy lesz az én igém is, mely számból kijön. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem megteszi, amit akarok, és véghez viszi, amiért küldtem. Emberi szó is tud erőt adni, vagy rombolni. Mennyivel több ennél Isten szava? Mennyivel nagyobb hatása, életalakító ereje lehet, van ennek a szónak? Hallgatod és erőt nyersz, olvasod és megvilágosod, fontolgatod a szívedben és átalakítja életedet. Csodát művel. Megengeditek, kedves testvérek, egy egyszerű történettel világítanám ezt meg, hogy a Szentírás mire képes egy-egy mondat. Gondolom mindenkinek van az életében, amikor erre úgy rácsodálkozik. Hát nekem egy kiemelt alkalom, tanítványaim talán majd visszaemlékeznek, mert órán is el szoktam én ezt mesélni, amikor ugye 10. emeleten laktam, és lejjebb egy ismerős házaspár 3 gyerekkel. A hölgy beteges volt, nem bírt dolgozni, templomba se, és akkor megkért, hogy első péntekenként menjek el megáldoztatni, meggyóntatni. Hát én nem voltam annyira beosztva a lelki pásztorkodásban, hát barátság, ismerőség, elvállaltam. És akkor úgy állogattam. A gond csak az volt, hogy ez a gyónás áldozás általában másfél, két és fél órába tartott, mert ugye, hát a néni egyedül volt szegényként, és akkor ahogy odaérek, akkor ismerést, atyát nem kell ragozni. Mondja, hogy készíti a kávét, a süteményt, minden gyerekek, iskola, férjem, uram, a szomszédom, hát se vége, se hossza. És egyik alkalommal, hát ezt ugye már gyakorlat volt, siért nem kellett volna, és úgy belőttem, hogy most egy óránál tovább nem tudok maradni, és meg is mondtam. Jó, persze, természetes, mindjárt befejezzük, és akkor elkezdődött a szokásos menetrend, teltek a negyedórák, én úgy lopva lestem a karórámat, mert valahogy nem volt szívem, lelkem, azt mondani, na, gyűl már gyúlni, hogy mondjam neki, mikor mondja. És közben rendkívül kínosan éreztem magam, mert hát így ott van az oltári szentség. Én most meg fogom hallgatni a gyónását, azt Isten nevében feloldozom, bocsánat, én meg dühös vagyok, és feszült vagyok, mert az vagyok, mert baszakodom, és nem tudok ellen semmit se tenni. Nem tudok rajta változtatni, mert... És akkor vesztemre eszembe jutott egy mondat a Szentírásból, na találjátok ki, hogy melyik. Valaki kétszerint, ezen lépésre megy vele két annyira. Öröm, atyám, ha másfél óra alatt végzünk, akkor még maradjak másfél órát. Kérem, megállapítottam magamban egyelőre. Mondván, hogy, mert én mondta kezdve, én ezt kifilóztam. Jó, békében végigmondja, elvégezzünk mindent, és akkor úgy gondoltam előtte, hogy felhörpírtam cukor nélkül a kávét, és elrohanak, nem, akkor még negyed órát fogok maradni. És a csoda megtörtént, attól kezdve tudtam, hogy szeretettel hallgat. Nem buszakodtam. Mert azt gondoltam, hogy hát mondjad, akármennyit mondod, én még úgyis tovább maradok. Tehát az első óra, meg a másfél óra is szeretetté vált azáltal, hogy én vállaltam valami pluszt. Egyébként ez ám az Ószövetség, Újszövetség különbségének a nyitja. Az Ószövetség azt mondta, hogy viseld el a másikat, légy igazságos. Nem működik. Nem működik. Hanem az többet. Jézus kezdte azt, hogy többet adjál. Ha azt számoljuk, hogy mennyi jár a másiknak, légy igazságos, még Keresztelő János is ezt szapulja, légy igazságos, bocsánat, nem működik. Akkor működik, ha van, aki többet ad. Aki megbocsát. Na, szóval mindegy, megtörtént a csoda, és tényleg ott maradtam még negyed órát, és éreztem, hogy most tudtam őt szeretettel elfogadni és hallgatni, mert már nem kényszerből tettem, hanem önként, vállalva Jézus tanácsát. No, számomra ez nagyon érdekes és szép életre szóló tapasztalat, tanúság volt, hogy érdemes a Szentírás mondatait, szavait, mint ahogy Szűz Mária tette, megjegyezni, fontolgatni szívünkbe. Adott helyzetbe jön, és csodát tesz. És segít. De nem csak erőt ad, hanem fényt is. Átvarázsolja a türelmetlenséget, szeretet. Tehát a Szentírás erőforrás, második törvénykönyv, nincs messze tőled, egészen közel van hozzád a törvény, hogy hozzászabhass tetteidet. Mi úgy lenézően nézünk a zsidóságra, ugye a imaszi idekötöm ajtóférfára, kérem, Szentírásban van, hogy lefekted be kertedbe, mondogasd, mondogasd. Azért az működött ám náluk is. Mi a rosszat tudjuk róluk, meg a rosszra emlékezünk. Meg arra, hogy ugye a tisztasági törvények, Rózsa professzor úr kollégám bizonyítja, hogy az összes Mózes könyve tisztasági törvény, ez csak a papokra vonatkozott, és utána az írástudók farizeusok a babiloni fogság után az egész néptől próbálták megkövetelni. És már a könyv is úgy van megfogalmazva. Tehát elsősorban az Isten tisztelettel kapcsolatos. Na mindegy, szóval, hogyha ez kerül előtérbe, akkor jó. De nem azt kell mondogatni, hogy szombaton ne lépjek 50-nél többet, hanem azt, hogy szeresd fel a barátodat. De ha mondogatták, azért ez nagyon nagy érték volt. És a héberben az imádkozás sokszor van, de az a mormolás. Ezért van az, hogy a breviáriumnál is, ha nem is hallatszik, mondani kell. Ezt örököltjük. Vegyen részt a test. Nem csak azért, hanem hogy hasson át bennünket. Dolgoztass. A Szentírás erőforrás. Jézus közösséget akart. Ez a második gondolat, és utána a harmadik, a közösségben a Szentírás szerepe. Nézzük azt, hogy Jézus valójában közösséget akart. Ószövetség, nem Mózes, nem Áron, nem a többi Józsue, a nép, a társa Istennek. A közösséget akarja átalakítani, és nem az egyes emberek. Közösséget akarja olyanná tenni, amilyennek lennie kell Isten tervei szerint, nem az egyes emberek. Jézus. Nem azt mondja, hogy nézzétek, hogy élek, ezt te is, meg te is tanuld meg, azt menj haza és így éljél, hanem közösséget teremt. A 12 közösségét, a 72 közösségét, az eklésiát, és születnek azután a közösségek születnek. Az apostolokat, amikor meghívja, a szövegben az szerepel, hogy létrehozta a 12-t, hogy vele legyen. És itt az együttléten van a hangsúly szerintem elsősorban. Egész nap gyógyítanak, prédikálnak, utána pedig elmennek Jézussal imádkozni éjszaka. Jézus gyötrődik a Getsemáni kertben, és könyörög, és várja, hogy az apostolok vele imádkozzanak. Jézus közösséget akart. Még ebben a pillanatban is azt akarta. Az más kérdés, hogy mi lett ebből. Eljutottak-e már az apostolok arra, hogy ebben is részt vegyenek? De Jézus azt akarta, hogy közösség legyen, kezdődjön. Ilyeneket mondta. Ketten egyetértésben kértek valamit, bármi legyen is, az megkapját. Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Az egyház, amelyet alapít, a neve is az, hogy összehívottak, eklézia. Főpapi imában a tanítványok közösségéért könyörög, és azoknak a közösségi, akik az ő szavukra hinni fognak, hogy mindnyájan egy legyenek. Az ő testéről és véréről az utolsó vacsonára azt mondja, értetek adatik, nem egyenként mindenkiért, hanem a közösségért. Minőségi különbség van az egyedül és a közösségben végzett dolgok között. Ha valaki egymaga szent, elolvad, és teszi a jót, és imádkozik, és az kevesebb, mint ha ketten csinálják ugyanazt. Valakin segíteni egyedül, nagy dolog, szép dolog. Minőségi különbség, ha ketten csinálják. Ezt nem tudom tovább magyarázni, testvérek, ezt vagy megértitek, vagy sem. Minőségi különbség, ha együtt teszünk jót. Ha együtt imádkozunk. Mert Jézus közösséget akart, és nem egyes szenteket. Teréz anya nem bírta ki, hogy ne legyen ugye rend belőle. Valamire volt egy karizmája, de ez így van. Jézus, Isten azt akarja, hogy a közösség legyen szent, mint közösség, mert az több, mint a szentek sokasága, az egyén. Tehát, hogy én Istennel rendkívül jó vagyok, jó kapcsolatom van, és mindenkiről megfeledkezem, nem. Még ha egyedül imádkozom, akkor is együtt imádkozom másokkal. Ez a breviáriumban nagyon érvényre jut, és hál' Istennek. Mert azért csináljuk is azt, amit Jézus akart. Tehát, hogy tudni, jutott. Jézus közösséget akart. Másik példa. Katolikus család járnak templomba. Mindenki egyedül elmegy ide, ebbe a templomba, ekkor erre a misére, amarra a misére, szép dolog. De a család együtt el tud menni. Értitek a minőségi különbséget? Közösséget akart Isten és Jézus. A Szentírás ilyen ez volt a második alapvető gondolat, hogy Jézus alapvetően közösséget akart, nem egyéni buzgóságot várt tőlünk, hanem azt, hogy szeretettől áthatott közösséget építsünk. Szeretettől áthatott közösség épüljön körülöttünk. Ezt akár én kőbe is vésném, bár saját magam találtam ki. Jézus nem egyéni buzgóságot várt tőlünk, hanem szerető azt, hogy szeretettől áradó közösség szülessék körülöttünk és által. Ez az Isten országa. Isten országa nem egyénekből van, hanem egymást szerető emberekből. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent és testvérét, gyűlöli, az hazug. Nagyon szépen megmondta ezt János. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Amit egynek tesztett testvéreim közül, nekem tettétek, stb. Se vége, se hossza azoknak a gondolatoknak, ahol ez világosan kiderül. Harmadik. Szentírás közösség teremtő ereje, vagy pedig a Szentírás szerepe a közösségben, illetve a közösségekben. Egész egyház. Legalapvetőbb dokumentumunk a Szentírás. Erejéből a teológia. Ezt olvassuk, hirdetjük, magyarázzuk. Az a keresztény, aki ezt a Szentírást elfogadja. Az a katolikus, aki ezeket a könyveket fogadja. Tehát tulajdonképpen látható, hogy el is. Mert egyáltalán nem véletlen. A másik az értelmezés döntően fontos. Ez az én testem. Ez döbbenetes, amit most mondani fogok. Ez az én testem. Szentírási szöveg. Ezt értelmezi a katolikus egyház úgy, hogy ez az én testem. Az evangélikus hogy értelmezi? Szentírási szöveg. Úgyhogy amikor magadhoz veszed, akkor Jézus teste. Református hogy értelmezi? Szentírási szöveg. Ez jelenti. Emlékeztet Jézus testi. Tetszik látni, hogy a Szentírás szövege ugyanaz. Még ha ugyanaz, akkor már egy egyház vagyunk. De hogyha a magyarázat is ugyanaz, akkor vagyunk igazából egy egyház. Ez náluk is megvan a magyarázat, megszületett, csak a régit eldobták. Na bocsánat, remélem nincs itt, akik protestáns pásztor nem szokott ide jönni, mert nem akarok itt hitvitát rendezni, meg senkit elítélni, csak sajnálhatjuk, hogy a magyarázat megtört. Mert a magyarázat az értelmezés elsődleges. A szóbeli. És még ezt megelőzi az élet. Hogy ezzel kezdtük. Pálapostól ezt írja a korintusiaknak, egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, hiszen mindnyáján egy kenyérből részesülünk. Tessék mondani, nem lehet ugyanezt a Szentírástól elmondani? Egy közösség vagyunk, mert egy Szentírást olvasunk. Mi volt a döntő? Kezdettől fogva, mi Szentírás, amit a püspök megenged, hogy nyilvánosan felolvassák a templomokban, közösségekben. Ugye voltak viták, évszázadokig a végén, ugye, de a mérce mindig az volt, vagy a külső döntés hatás, hogy szabad-e nyilvánosan felolvasni? Elfogadja-e az egyház közösség? Ha igen, akkor Szentírás. Teremti a közösséget. Na most, aki ezt hallgatja, nyilvánosan hallja, megolvassa is, meg közösségben is olvassa, privát közösségben. Tehát minden ebből táplálkozik. Igazából a Szentírás teremti meg. Igen, mert erőforrás is, nem csak szó. Nagyon érdekes volt, beszélek Krisztus jelenlétéről, és ott a Egerben, szünetben hozták szóba, hogy vita folyik arról, hogy szabad-e a Szentírást megáldani. Hát az oltári szentséget se áldjuk meg, hanem azzal áld. Ha Jézus jelenléte, gondolat, Isten gondolatának a jelenlét, igen ám, csak tetszik tudni. Kenyérnél is van a kenyér színe, a látható jelek, és Jézus valóságos jelenlét. Ugyanitt itt is van Istennek az igéje, a gondolata, és van maga a könyv, ami azt magában foglalja. Tehát a könyvet áldjuk meg, nem az Isten igéjét. Na, szóval érdekes dolgok kerültek elő ezzel kapcsolatban. Most viszont elkezdjük ezt a bizonyos szünetet. Egy gondolatot még ehhez hozzá fogok fűzni, de hogy a menetrendünk nem módosuljon, azért nem tolnám ki ezt az időt. Kérdezem, hogy akkor hánykor? 20-kor? 25-kor?